Dicsőtessék a Jézus Krisztus! A mai nap egy magyar szentről emlékezünk meg, Árpádházi Boldog Jolánról. Esztergomban született, az időpontját azonban nem tudjuk, az biztos, hogy a tatárjárás után, 35 és 44 között. Negyedik Béla király leánya, a négy szent testvérnek az egyike, Szent Kinga, Szent Margit és Boldog Konstancia a testvérei. Ő 1256-ban kötött házasságot Jámbor Boleszláv herceggel, három leánygyermeknek adott életet. Férje halála után 1279 belépett a Klariszák Ószandeci kolostorába, ott már nővére Kinga élt és volt a vezető. 1298-ban halt meg, és a gnyeznói Klarisza kolostorban temették el. A lengyelek nagy tisztelettel veszik körül, Magyar Jolán néven emlegetik őt. 12. Leó pápa avatta boldoggá 1827. június 14-én. Életpéldája részben az imádságosság, részben a családi szeretet, ami manapság is mind a kettő nagyon fontos a mi életünkben is. Segítségét kérjük a bevezető imádságunkkal, hogy jó családok lehetsünk, és jó családban éljünk, és ez a jó család valóban szenteket tudjon nevelni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mivel ez az adás is felvételről szól, mindjárt mondom a telefonszámokat is, illetve egy telefonszámot. Nagyon köszönjük mindazt a segítséget, amit akár lelkiekben, akár anyagiakban tetszenek nyújtani a Mária Rádiónak. Mind a kettőre rászorulom, ezt mondanom sem kell. Ahogyan imádságra mindenki rászorul, úgy a Mária Rádió munkatársai is, és természetesen az anyagiakra nem személy szerint, bár lehet, hogy úgy is, hanem maga a Mária Rádió, mert hiszen ahogyan az áram emelkedik, illetve a Mária Rádió terjeszkedik, növekedik, bizony egyre nagyobb a költség és a kiadás. Éppen ezért nagyon kérjük az adományokat, mert hiszen a Mária Rádiót a hallgatók tartják fenn. Mondhatnám önmaguknak, mert hiszen végül is azért szól a rádió, hogy hallgassák, és aki hallgatja és érdemesnek minősíti, szíveskedjék adományával is segíteni. Ahol ilyen ügyekben lehet érdeklődni, az a 061-373-07-01-es telefonszám. Még egyszer köszönjük mindezeket az adományokat, lelkieket, anyagiakat. Sajnos most is igen erősen negatív fázisban van a költségvetés a Mária Rádiónak, úgyhogy minden fillér, még inkább minden forint nagyon fontos és nagyon számít a rádió számára. Nézzük, hogy miről beszéltünk egy hete. A jövendőlések, mint Isten, mint Jézus Krisztusnak az igazolói, Isten fiúságának bizonyítékai. A jövendőlés egy Istentől származó igazság biztos előre hirdetése egy kiválasztott ember által. Vagyis nem jóslás, nem emberi találgatás különféle eszközök vagy dolgoknak a közbejöttével. Legtöbbször akkor nem is teljesedik be, amikor meghirdetik, sőt, talán maga a hirdető nem is tudja, hogy most ő jövendőlt. Isten adta az ajkára ezeket a szavakat és ezeket az igazságokat. Sokszor csak a beteljedéskor derül ki, hogy itt egy jövendőlés teljesedett be. ez világítja meg magát a jövendőlés, tehát visszaható maga a teljesedés a jövendőlésre. Akkor egészen biztos, hogy itt jövendőlésről volt szó. A kijelentés tehát nem biztos, hogy abban a pillanatban, amikor elhangzik, tudható, hogy itt most jövendőlésről van szó. Isten, aki mindentudó, ismeri a jövőt, és éppen ezért van hatalma és van módja, hogy beavasson minket annak egyes részleteibe. Nyilván kellő céllal valami bizonyítás, vagy éppen a valami jónak az előmozdítása révén, vagy okából történik mindez. Nem véletlen tehát, hogy maga az Úr Jézus is hivatkozott a jövendőlések beteljesedésére. Elsősorban föltámadása után magyarázza például az Emmauszi tanítványoknak, de már keresztelő János tanítványai előtt is ezekre hivatkozik, amit Izaiás megjövendőlt, nézzétek meg, beteljesedik, vakok látnak, sánták járnak. Az ige hirdetében pedig döntő bizonyítékként szolgált, amikor a tanítást átadták az apostolok. Hát elsősorban nyilván a zsidóknak, mert a jövendőlések az Ószövetségben találhatók. A pogányok azonban inkább a már beteljesedett jövendőlés kiteljesedését látják a keresztény életben. A jövendőlések ellen fölhozott érvek vagy tudatlanságból, vagy téves megítélésből fakadnak. Nem is okkult jelenség a jövendőlés, hanem Isten üdvözítő munkálkodásának a bizonyítéka ebben a világban. A mai alkalommal pedig egy másik ilyen bizonyítékról fogunk beszélni, a csodákról. A csoda természet fölötti jelenség, vagyis az isteni hatalom működése. Mindig szent és bölcs cél érdekében történik. Ez nagyon fontos, mert hiszen ezzel lehet megkülönböztetni mástól. Főként a bűvész szemfényvesztésétől, vagy éppen a gonosz lélek megtévesztő tetteitől. A gonosz lélek is tud csodákat művelni, de éppenséggel, hogy rossz szándékkal, azért, hogy az ember tévútra vigye, vagy hogy Jézus Krisztustól eltántorítsa. Mivel Isten a teremtő, minden hatóságát a teremtés után is megmutathatja azzal, hogy időlegesen felfüggeszti a természet törvényeinek érvényesülését. Ő adta a természet törvényét, tehát van fölötte hatalma. Éppen ezért kijelenthető, hogy ez most, vagy ebben a pillanatban, vagy ebben a szituációban ne érvényesüljön, és amikor ezt megtapasztaljuk, akkor csodáról beszélünk. Nem cáfolja meg a csoda lehetőségét és a csoda létét az anyag és energia megmaradás törvénye. Ez ugyanis csak a teremtett világon belül érvényes. Isten azonban a teremtett világon kívül áll, hiszen ő a teremtő. Éppen ezért van hatalma rendelkezni a teremtett világgal és annak törvényeivel. Tehát a csoda az mindig valami természet fölötti, ami felfüggeszti a törvény érvényesülését, és megfelelő okkal teszi ezt az Úristen. Fölismerhető a csoda, vagyis az ember képes megkülönböztetni valami rendkívüli dologtól a csodát. Keresnie kell az elegendő okot. Vajon miből fakadt az, hogy ez meg amaz em így történt? Ahol erre nem találunk rá, mármint a természetes okra, ott mindenképpen a természet fölötti ok adhat magyarázatot, vagyis ott csodáról kell beszélnünk. Éppen ezért, ha nem találunk természetes okot, nem mondható az, hogy ja, még nem fejlődött odáig a természettudomány, nem ismerjük kellően és eléggé a világot, éppen ezért nem mondjuk, hogy csoda. De igenis mondhatjuk, hogy csoda, mert a jelen tudásunk alapján nem tudjuk megmagyarázni. A csoda ugyanis mindig az ismereteink körén belül találhat, vagy éppen nem találhat magyarázata. Ami azon túl van, azt joggal nevezzük csodának. Az Úr Jézus valóban művel csodákat. Ezekről nem keresztény íróknál is találunk említést, tehát itt nincs valamiféle külön Krisztusnak nagy fényt adó hirdetésről szó, hanem ezek valóban megtörtént dolgok, amiket leírnak az evangelisták. Gondoljunk csak arra, Justinus vértanú, ki a második században, úgy is nevezzük, hogy a hitvédő Justinus, apologéta, felhívja a pogányok figyelmét, hogy tanulmányozzák az Úr Jézus tetteit a Poncius Pilátus alatt készült hivatalos följegyzésekből. És akkor rátalálnak a csodákra, tehát nem keresztények is írnak ezekről. Ugyanakkor a csodák az Úr Jézus tanításának lényeges elemei. Nagyon sokszor egy-egy csodához fűz az Úr Jézus különféle magyarázatokat. Ez Szent János evangéliumában fordul elő elsősorban. Gondoljunk a kenyérszaporításra, majd utána a kafarnaumi beszédre, ami az eukarisztiáról szól. Vagy ugyancsak Szent Jánosnál szerepel a vakon szülött meggyógyítása, és utána az Úr Jézus magyaráz, hogy az ő igazsága, világosság az ember számára, ez a nekünk életet. Vagy Jézus Krisztus tanítványai, János, keresztelő János tanítványai előtt is az Úr Jézus a csodákra hivatkozik, Izaiás jövendőlése alapján. Vakok látnak, sánták járnak, a szegényeknek hirdetik az evangéliumot. Nézzenek körül, ez történik, tehát akkor nem lehet kétséges, kicsoda Jézus Krisztus, beteljesednek a jövendőlések. Ezeknek igen sokan voltak szemtanúi a és fültanúi a jövendőléseknek. Éppen ezért nem lehet azt mondani, hogy valamiféle propagandáról van itt szó. Ugyanakkor nem mondható, hogy az emberek hiszékenyek lettek volna, hogy mintegy bebeszélték nekik, hogy itt meg amott csoda történt. Ezt igazolja a vélekedésük, hiszen így beszélnek, Szent János 10. fejezetében találjuk. János ugyan egyetlen csodát sem művelt, keresztelő János, de mindaz, amit ő róla, Krisztusról mondott, igaz volt, és ez hitre vezette őket. Vagyis keresztelő János ige hirdetését beteljesedve látták Jézus Krisztus tetteiben és szavaiban. Az Úr Jézus csodái között vannak úgynevezett abszolút csodák. Így is mondhatnánk, hogy mi csodák, azaz lényegük szerint csodák. Ezek semmiképpen sem magyarázhatók meg természetes okokkal, kár is keresgélni. Ilyen a halott feltámasztás, különösen is Lázáré, vagy a tenger lecsendesítése, vagy éppen a kenyérszaporítás. Erre semmiféle természetes magyarázatot nem tudunk találni. A másik fajtája a csodáknak a miként csodák, vagyis ezek módjukban csodák. Jézus Krisztus tette nincs ugyanis arányjal az eredményével. Szól és meggyógyul az ember, vagy szól és a távolban meggyógyul a kafarnaumi százados szolgája, vagy megérinti a leprás embert és az meggyógyul. Ilyen módon tehát ezek módjukban. Felszokták hozni, hogy hát manapság már tudjuk gyógyítani a leprát, vagy ahogy fejlődik a tudomány, bizonyos dolgokat már meg tudunk tenni, na de akkor nem lehetett erre hivatkozni, vagyis akkor mindenféleképpen csoda volt. Egyébként azt kell mondanom, hogy ezek ma is éppen úgy csodák. A csoda létezésének tagadására különféle vádakkal, érvekkel próbálkoztak az idők során. Azt gondolták, a csodák hamis propagandának a költeményei. De hát hogyan lehetne csodás a betegember tartós gyógyulása? Főképpen, amikor ennek sok szemtanúja van, ellenőrizni tudják, visszaesett-e a betegségbe vagy sem. Vagy éppenséggel a csodák léte a mítoszok eredménye. Azaz, hát egyre dagadt a kereszténység körüli felhajtás, és ebből fakadnak a csoda elbeszélések. Csak hogy egy mítosz, egy hitrege sokkal hosszabb idő alatt valósul meg, vagy képződik, mint ahogyan Jézus Krisztusról már az életében mondják, hogy csodatévő. Jézus tette nincs arányban az eredménnyel, vagyis ez mindenféleképpen azt mutatja, hogy itt természet fölötti dologról van szó. Egy újabb vád a csodák alapjainak megrengetésére, hogy az nem más, mint hipnózis. Hogyan lehetne hipnotizálni nagy sokaságot? Mindenki látta, mindenki felfogta, és éppen ezért mindenki újongott, írja az evangélista, áldották Istent. És hol van hipnózis azok gyógyulásánál, akik csak a ruháját akarták megérinteni az Úr Jézusnak, és meggyógyultak. Majd később ugyanez van Szent Péter apostollal is, hogy az árnyéka vetődjön a betegre, és majd meg fog gyógyulni. Hát itt aztán semmiféle hipnózis nem lehet föltalálni. Nem mondható tehát, hogy ilyen módokon, propagandaként, vagy hipnózis révén születtek a csodák, ezek valóságos, a természetben és fizikai módon megvalósult dolgok, amiknek sok szemtanúja van, illetve volt. Kérdés, hogy vannak-e ma is csodák, és mi a csodák bizonyító ereje? Az Úr Jézus nem a szavainak igazságát akarta bizonyítani a csodákkal, Ja, én nem hazudom, tessék nézni, mindjárt művelek nektek egy csodát, nem erről van szó. Jézus Krisztus a maga isteni küldetését akarta a csodákkal bizonyítani, hogy az emberek erre fölfigyeljenek és gondolkodjanak el arról, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Erről magyarázott, amikor ördöngösséggel vádolták meg, hogy ezért tudja az ördögöket kiúzni. Ha én kiűzöm, akkor a ti gyermekeitek kinek a segítségével űzik ki. És különben is, ha az én tudok parancsolni az ördögnek, akkor vegyétek észre, Isten újja működik itt, és az Isten működését kell fölfedezni. Vagyis Jézus Krisztus által maga az Úristen jött közénk, nem csak csodatételre, elsősorban tanításunkra. Hinni ugyanis nem valamiben lehet, ez egy csoda volt, jaj, akkor most ilyen meg amolyan következményei vannak. Hinni mindig valakinek kell, tehát valami tanítás az, amit az ember elfogad. Ő amúgy is tartózkodó volt egyébként a csodáival. Tiltotta, hogy azt híreszteljék, amikor pedig jelet követeltek tőle, nem tett csodát. Ez történt a kenyérszaporítás után. Milyen jelet művelsz, hogy higgyünk neked? Nem művelt semmiféle jelet. Tamás apostolnak pedig a föltámadása után az Úr Jézus ezt mondta, boldog, aki nem lát és mégis hisz. Vagyis nem a csoda a hitünk alapja, hanem Jézus Krisztus szava, azt kell nekünk is elhinnünk. Éppen ezért, még ha mi manapság nem is látunk csodát, attól még Jézus Krisztus szava igaz, és el kell fogadnunk. Egyébként láthatunk csodát. Más vallásokban is történtek csodák. Ha ezek valóban igazolhatók, akkor nem egy tanítás igazolására történtek ezek, hanem csupán Isten jóságából. Egyébként pedig csodák ma is történnek, és ma is a tanítás igazolására, illetve Isten jóságának folyamatos bizonyítására. Tessék gondolni akár a turini lepelre, vagy különféle oltári szentség csodákra, tavaly az eukarisztikus kongresszus alkalmával kiállítás is volt ezekből a csodákból. Ezek ma is megszemlélhetők. Nem érinthetők meg ugyan, de szemmel láthatók, akár a Lanciano-i csoda, akár a Siena-ban az el nem avuló oltári szentség csodája. Tehát számtalan csodát meg lehet nézni, illetve ma is történnek, például Lourdes-ban. Ugyanakkor arról is kell beszélnünk, a csodavárás az valójában a hitetlenség kifejezése. Valaki ismerek olyan, hogy miért nem gyógyít meg engem az Úristen, pedig már mennyit kértem. Feltételhez szabja valójában az Isten előtti meghódolását, és az üdvösséget valami adásvédel tárgyának akarja tenni. Ha tesz velem csodát, meggyógyulok, akkor majd hinni fogok benne. Na de ez a benne való hit, ez a tanítás megismerését jelenti, nem egy csodától függ, a tanítás elfogadásától, hogy tudjak hinni. Isten mindenkinek megadja a hit lehetőségét, a kegyelmét, ezt föl kell használni, ki kell használni, és ennek alapján a hitet gyakorolnunk kell. Köszönöm szépen a figyelmet, ezzel fejeztük be a mai hittanórát. Imádságunk pedig Szent István király mellett, mindjárt mondom, hogy kihez szól ez az imádság, illetve Romano Guardininek az imádsága. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Amit kérjünk, hogy csodák látása nélkül is erős legyen a mi hitünk. Segíts rajtam, Uram, hogy tudjak erős lenni, amikor jön a megpróbáltatás órája. Tégy erőssé és nagy lelkűvé, hogy ne jaj veszékeljek, és ne kerüljem el azt, aminek történnie kell. Erősen szembenézve a kereszttel mondom, Atyám, a te hívásodat szeretném benne fölfedezni. Amen. Szent István király segítségét is kérjük. Üdvözlégy Szent István király, néped áldott reménye. Üdvözlégy hitünk tanítója és apostola. általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Imádkozzunk mi magunk is papokért, mostan a papszentelések ideje. Ugyanakkor azt is szeretném a kedves hallgatók tudomására hozni, hogy ez az adás az adományaik nélkül nem valósulhatott meg, volna meg. Isten fizesse meg jóságukat, és kérjük továbbra is tartsák meg jó szívűségüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
És életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keresztül.